22. Fejezet. Árulás áldozata. Első Fufu király, tehát újra együtt csatangolt a zsiványokkal és földön futókkal, goromba tréfáik és aljas csipkelődéseik céltáblájaként, és sűrűn szenvedve a különféle megaláztatásokat Szanty és Hugo kezétől, valahányszor a kapitány csak hátat fordított nekik. Szanty és Hugón kívül senki sem haragudott rá igazán. Sőt egyikük másikuk még szerette is, és mindnyáján csodálták bátorságát, talpra esettségét. 2-3 nap alatt Hugo, akinek őrizetére és felügyeletére bízták, mindent megtett, amit csak tehetett, hogy a fiú alattomban gyötörje. Esténként, a szokásos tivornyák idején, azzal szórakoztatta a társaságot, hogy amúgy véletlenül kisebb-nagyobb bántalmakkal illette kétszer. Zerra lépett a lábára persze véletlenül, a király pedig, ahogy ez már méltóságához illett, megvetést és közömbösséget erőltetett magára. De amikor Hugo harmalság is megszerezte magának ezt az örömöt, a király egy fütykössel a banda legnagyobb gyönyörűségére földbe sújtotta. Hugót úgy elöntötte a düh és a szégyen, hogy felugrott, felragadta a fütyköst, és egyszer-egyszerten rontott neki kis ellenfejének. Azonnal kört formáltak a két gladiátor köré, biztatni kezdték őket. De szegény Hugónak nem volt semmi szerencséje. Csapkodó és hadonászóinos verekedésevei mi gyengének bizonyult olyan ellenféllel szemben, akit Európa legelső vívómesterei oktattak mindenféle vívófogásra és akartforgatás fotéjéra. A kicsi király fürgén és kecsesen küzdött, és olyan könnyen és pontosan fogta fel és hárította el az ütések zuhatagát, hogy a bámészkodók tagkahada csak úgy tombolt a lelkesedéstől. És valahányszor gyakorlott szemre egyedrést fedezett fel, és egy-egy villámgyors ütése zúgott le Hugo fejére, az ujjongásnak és rivalgásnak olyan vihara támadt körülötte, hogy egyenesen gyönyörűség volt hallani. 15 perc múlva Hugo összeverve, megtépázva, könyörtelen kacagása kántéltáblájaként kullogott el a küzdőtérről. A párban sértetlen hősét pedig az ujjongó tömegvállra kapta, és úgy vitte a kapitány elé, a díszhelyre, és ott nagy ceremóniával, kakas király, jákoronázták. Előbbi alantasabb címét pedig eltörölték, ez száműzetésre szóló határozatot hoztak mindazok ellen, akik régi címét kiejtenék. De minden abbeli kísérletük, hogy a királyt a banda hasznot hajtó tagjává tegyék, kudarcba fulladt. Csökönyösen vonakodott bármit is tenni, sőt állandóan szökni próbált. Visszatérésének első napján belökték egy őrizetlen konyhába. De nem csak hogy üres kérszel tért vissza, hanem még fel is akarta verni a házbelieket. Aztán egy üstfoltozóval küldték el, hogy segítsen a munkájában, de nem akar dolgozni. Sőt saját forrasztóvasával esett neki az üstfoltozónak. Végül is Hugónak és az üstfoltozónak más dolga sem volt, mint vigyázni, hogy meg ne szökjék. Ő pedig királyi méltóságának villámaival sújtott le mindazok fejére, akik szabadságában korlátozták, vagy pedig valami munkára akarták fogni. Egyszer megint csak Hugó őrizete alatt küldték el egy toprongyos asszonnyal és egy beteg csecsemővel koldulni. De az eredmény nem volt valami biztató, ece ágában sem volt, hogy a koldusok szószólója legyen, vagy munkájukból bármi más módon kivegye részét. Így telt el néhány nap, és a csavargó élet nyomorúsága, terhei, szennye és aljassága fokról fokra olyan elviselhetetlen lett a szegény kis fogolynak, hogy már-már úgy érezte, a remetekésétől való megszabadulás a halálát legfeljebb csak késlelteti. De éjjelenként álmában elfelejtette mindezt, a trónján ült, és ismét uralkodó volt. Ez természetesen csak fokozta az ébrenlét gyötrelmeit. Szenvedése a bandába való visszatérése és Hugóval való verekedése közti napokban lett csak igazán keserű és egyre nehezebben elviselhető. A verekedés után való reggel Hugo bosszút szomjazva kelt fel. Különösen két terv foglalkoztatta. Az első, hogy a fickó büszkeségét megtörje, és képzelt királyságában kegyetlenül megalázza, és ha ez nem sikerülne, akkor ott volt a másik terve, mégpedig az, hogy valami bűnt fog a királyra, és aztán a törvény könyörtelen kezére juttatja. Az első terv végrehajtására legalkalmasabbnak mutatkozott, kilist csinálni a király lábára. Bizonyos volt benne, hogy ez aztán alaposan megalázza, mihelyt a kilis elmérgesedik, Szanty segítségével majd arra fogják kényszeríteni, hogy a lábát mutogassa az országúton, és a lamizsnát kunyeráljön. Kilisnek a mesterségesen előidézett tájogot nevezték. A kilis előidézéséhez művelet mestere oltatlan mézből pépet csinált, szappant, vasrosdát kevert bele, rákente egy darab bőrre, amelyet aztán szorosan a lábra kötöttek. Ez természetesen úgy felmarta a bőrt, hogy a helyén szörnyűséges sebb keletkezett. Még vért is kentek a sebb környékére, mely megalvadt, és sötét, iszonyú színt töltött. Végül mocskos rongyokkal bepójálták, de úgy, hogy az undok kelevén kilássék a nyóla, és a járókelőknek megessék a szíve. Hugo segítségül hívta az üstfoltozót, akit a királya forrasztóvassal megtáncoltatott, magukkal vitték a fiút üstfoltozni, és mihelyt a tábor látókörént új jutottak, letepezték, és még az üstfoltozó lefogta, Hugo a pépet szorosan a lábszárára kötötte. A király gombolt és dühöngött, és a kasztófát ígért mind a kettőnek, mihelyt a kormánypálcát újból kezébe kapja, de azok keményen szorították, tehetetlen vergődésén csak röhögtek, és gúnyolódtak fenyegetésein. Így folyt a dolog, amíg a kenőcs írni nem kezdte, és művük hamarosan tökéletes is lett volna, ha közben nem jön valami. De közben jött, éppen akkor jelent meg a tetején a rabszolga, az, aki szónoklatában lefestette Anglia törvényeit, véget vetett a gyalázatnak, és letépte az ocsmány pépes kötést. A király el akarta kérni szabadítója fütykösét, hogy a két zsiványt ott a helyszínen elpáholja, de a fickó úgy vélekedett, hogy ez bajt hozhat rájuk, hagyják a dolgot estére, amikor az egész banda együtt lesz, és senki idegen nem mer majd beleavatkozni a leszámolásba. A kis társaságot visszavitte a táborba, és jelentette az ügyet a kapitánynak. Miután ez meghányta vetette a dolgot, úgy határozott, hogy a királyt ne vigyék ezen túl kordulni, mivel napnál világosabb, hogy jobb és előkelőbb pályára hivatott, a koldus rangból felemelte, és tolvajjá léptette elő. Hugo öröme határtalan volt. Azelőtt is ösztönözte már a királyt lopásra, de mindig hiába, most azonban nem lehet baja vele, hiszen a király álmában nem merne ellenszegülni a főhadiszállásról érkező határozott parancsnak. Így hát aznap délután raportyázást tetszett ki, annak során majd csak a törvény kezére juttatja a királyt. Mindezt persze ügyes fortéllyal, a véletlen látszatát keltve akarta végrehajtani. A kakas király ugyanis most annyira népszerű, hogy a banda nem valami kesztyűs kézzel bánnék egy népszerűtlen tagjával, ha kiderülne róla, hogy családul a közös ellenség, a törvény kezére juttatta a királyt. Szép volt a terv, Hugo ideje korán átruccant áldozatával egy szomszéd faluba, és kettesben lótták az utcákat, egyiket a másik után, egyikük éles szemmel várt az alkalomra, hogy aljas tervét megvalósítsa, a másik ugyanilyen éles szemmel figyelt, mikor szökhet még meg örökre egy ülött fogságból. Mindkettő elszalasztott néhány közepesnek ígérkező alkalmat, mert szívük legmélyén ezúttal bizonyos sikerre vágytak, és nem akartak bizonytalan kimenetelű vállalkozásba kezdeni. Először Hugónak kínálkozott alkalom. Egy asszonyság közelere duzzadt, gazdagon megrakott kosarával. Hugo szemében kaján öröm csillant, amikor így szólt magában, egy életem, egy halálom. Ha ezt most rád tudom fogni, Isten óvjon téged, kakas király. Látszólag türelmesen, de belül izgalomtól égve várt, amíg az asszony közelükbe ért, és eljött a pillanat, aztán hirtelen odafordult a királyhoz, és azt csúgta. Várjál itt, míg vissza nem jövök. Aztán áldozata után lopakodott. A király szíve örömtől repesett, most végre megszökhet, ha Hugo elég messzire követi áldozatát. De nem volt szerencséje. Hugo az asszony mögé lopakodott, kikapta a csomagot a kosárból, és szaladt vele vissza, zsákmányát futtában egy langyos takaróba bugyolálva. De keletkezett is egyetlen szempillantás alatt óriási lárma. Mert az asszony rögtön észrevette kosarának hirtelen megkönnyebbedését, ha magát a tolvajt nem is látta. Hugo pedig meg nem állt, csak a király kezébe nyomta a batyut, és így szólt. Siess utánam a többiekkel, és kiabálj, tolvaj, tolvaj. De vezesd őket rossz irányba. A következő percben Hugo bekanyarodott egy birbegurba utcába, majd pár pillanat múlva ártatlan és közömbös képpel újból felbukkant a színen, és egy oszlop mögé állt, hogy onnan figyelje a történendőket. A felháborodott király püstént földhöz csapta a batyut, hogy a takaró éppen akkor esett le róla, amikor az asszony odaért, nyomában az egyre sűrűsödő sokasággal. Egyik kezével megmarkolta a király csuklóját, a másikkal pedig a csomagot kapta fel, miközben hatalmas szidalomzápot zúdított a fiú fejére, aki hiába igyekezett markából kiszabadulni. Hugo éppen eleget látott, ellenségét elfogták, és bizonyosan a törvény kezére jött. Elillant hát boldogan kuncogva, és a tábor felé vette útját, az otthon elmondandó legtetszetősebb hazugságot forgatva fejében. A király pedig továbbra is az asszony erős markában vergődött, és időnként felkiáltott. Engedj el, te ostoba teremtés! Nem én fosztottalak meg silány holmittól. Közben a tömeg valóságos gyűrűt alkotott körülöttük, fenyegették a királyt, és mindenféle csúfságot kiáltoztak feléje. Egy bőrkötényes, hatalmas, feltűrt ingújú kovácsmester furakodott most hozzá, hogy jól elverje, de hirtelen hosszú kartpenge villant, és lapjával hatalmas erővel csapott le az ember karjára, furcsa tulajdonosa ugyanakkor így szólalt meg nagy barátságosan. Jó emberek! Viselkedjünk csak finomabban! Csak semmi harag és káromkodás. Ez törvényre tartozó ügy, senki hivatlan ne avatkozzék bele. Erezd el a fiú kezét, jó asszony. A kovácsmester egyetlen pillantással végigmérte a marcon a katonát, aztán maga elédő mögre elkullogott, miközben egyre tapogatta a karját, az asszony pedig kelletlenül eleresztette a fiú csuklóját. A tömeg görbec szemmel nézte ugyanaz idegent, de jobbnak látták hallgatni. A király ekkor szabadítója mellé ugrott, és kipirult arccal és csillogó szemmel így kiáltott. Csúnyán elmaradtál, de most éppen jókor jöttél, miles lovag. Vágd ezt a csűrhet darabokra.